A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Szakadatlanul folyt a munka a templomban. A környék lakói híveink lettek, megszokták és megszerették a fehér barátokat. De igen sokan keresték fel a templomot a távolabb lakók közül is, elsősorban gyónás céljából, különösen a Nagyböjdben és első pénteken. A nyár a belföldi és külföldi kirándulók tömegeit zúdította az atyákra és a templom személyzetére. A kis létszámú áldozó pap csak nehezen tudott eleget tenni a sokféle kívánságnak. Az oltár, a szószék és a gyóntatószék teljesen lefoglalta őket. Ugyanaz volt a helyzet, mint a visszatelepítés első hónapjaiban. Nyilvánvaló volt, hogy csak az atyák létszámán múlik, hogy kiépíthessük, fokozhassuk és elmélyíthessük a pasztorációs munkát. Páter Szabó István, aki időközben megérkezett Pécsről, most kárpótolhatta magát a gyóntatószékben azért a 3 hónapi szünetért, amelyet pécsi tartózkodása jelentett. Akadálytalanul gyakorolhatta legkedvesebb munkáját, mert a szükség is kényszerítette rá, oly nagy volt a gyónók száma. A baj ott kezdődött, hogy sokszor szükség nélkül is vállalta ezt a munkát. Hosszú gyóntatásai, egyesekkel való aprólékos foglalkozásai gyakran feleslegeseknek tűntek a többi atyák előtt. Figyelmeztették is jó akarattal, hogy mint fiatal páter nem rendelkezhet még elég tapasztalattal, és szervezete is megsínyli, hogy oly sok időt tölt a gyóntatószékben. De ő csak mosolygott a figyelmeztetésekre. Soha nem unom meg, mondotta. Egészségem pedig olyan, mint egy vasgyúrójé. A következmények mégis az atyákat igazolták, sajnos. A túlhajtott munka kikezdte egészségét, kénytelen volt felhagyni a túlfeszített munkával. Szomorú lelki állapotán, nagy tusáin nem segített az ircen töltött nyári pihenő sem. Visszaérkezése után már csak kevés kiválasztott gyónója juthatott hozzá, és ez úgy az atyák, mint a hívek körében kellemetlen meglepetést keltett. Nem találta fel magát többé a szerzetesi közösségben, s 3 éves fogadalmának lejártával jobbnak látta távozni a rendkötelékéből. Nem boldogulhat az, aki természetes alapon építi fel a maga elgondolásait, célkitűzéseit, eltérően a kegyelem és az engedelmesség útjától. Páter Szabó István elvesztése kellemetlenül érintette a rendet. Munkássága, amely az első időben oly hasznos volt, erősen hiányzott a budai házban, különösen, ha figyelembe vesszük az áldozópapok csekély számát. 1936-ban Pécsett befejezte novíciátusát Páter Gyéresi Ágoston, akit azonnal a budai házba rendeltek fel. Itt azonnal átvette a gondnoki teendőket, amely egyúttal a házfőnök terheinek megkönnyítését is jelentette. Az utóbbi időben a templom és a külső munkák is annyira lekötötték Páter Gyulát, hogy sürgő szüksége volt megfelelő segítőtársra. Páter Ágoston szorgalmas munkával rövidesen helyreállította a budai ház anyagi egyensúlyát, ezen felül tevékenyen bekapcsolódott a templomi munkába is. A novíciátusból hozott nagy buzgalommal látott hozzá a bőven kínálkozó lelkipásztori munkához. Hajlamai azonban inkább az írói munkára vonzották, ami azt eredményezte, hogy később egy pálos folyóiratot indított meg. Külső barátaink már kezdettől fogva sürgették egy ilyen folyóirat kiadását, amely hivatva lenne ismertetni a pálos rend célkitűzéseit, terjeszteni a rend szellemét és védeni érdekeit. Sok szó esett róla, de a rend anyagi helyzete és különösen az atyák kis létszáma mindez ideig nem tette lehetővé a terv megvalósítását. Amikor Páter Ágoston már otthonosan érezte magát Budapesten, megkísérelte a rendi folyóirat megindítását. Abban az időben az ország tele volt katolikus folyóiratokkal, s így nehéz volt az engedélyt megszerezni, a hercegprímási irodában sem talált kérésünk szíves fogadtatásra. Végül mégis sikerült elérnünk, hogy mint negyedévi rendi értesítőt, Fehér Barát címen megindíthattuk lapunkat. Csak jóval később jelent meg, havi folyóiratként. A Fehér Barát sajnos nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. Páter Ágoston írta majdnem az egész lapot, különböző álnevek alatt vagy név nélkül. Másrészt az adminisztráció igen kezdetleges volt, mert anyagiak hiányában mindent házilag, egészen primitív módon kellett elvégezni. Ugyanez állt a lap terjesztési módjára is. Balázs Béla végezte az előfizetők gyűjtését, szerzeti szép számban előfizetőket. A baj csak ott volt, hogy a hatás csak addig tartott, míg a kitűnő rábeszélő képességű Béla bácsit hallgatták. A második részletet már nem fizették be. Ilyen körülmények között a lap a második évben már komoly anyagi megterheléssel járt. Az anyagi nehézségek fokozták a szerkesztés körül mutatkozó nehézségeket is. Ennek volt következménye, hogy bár a Fehér Barát első száma 1938 karácsonyán jelent meg, havi folyóirat csak 5 év múlva lett belőle. 1937-től kezdve minden nyáron néhány fogadalmas fejezte be a novíciátust a pécsi rendházban. Az első fogadalmas laikusok célszerűségi okokból Pécset maradtak, később azonban már a budai házban is magyar fogadalmas testvérek vették át az egyes munkaköröket. Az így felszabaduló lengyel testvérek közül a mindig mosolygó Máté testvért Csenztohovába szólította az engedelmesség, míg Fráter István a római házba került. Mindketten a szerzetesi élet mintaképéül szolgálnak magyar utódaiknak. Csendes, imádságos és munkás életük emléke ma is él azoknak a lelkében, akik velük együtt éltek és dolgoztak. A lengyel testvérek közül csak Kázmér és Márk testvérek maradtak itt, akiknek munkáját nem nélkülözhettük. Kázmér testvér, mint sekrestyés, kezdettől fogva pótolhatatlannak mutatkozott. Egyszerű, komoly, épületes, kivívta ugyanend, mint a hívek igaz megbecsülését. Márk testvér inkább a házban foglalatoskodott, mint ezermester. Szerkesztett egy pénzrostáló szitát, amely a persejpénz számlálását igen leegyszerűsítette. A nehéz fizikai munkát azonban lehetőleg kerülte, s igyekezett ügyességgel könnyíteni a dolgán, ha lehetett. Ez azonban nem mindig vált be, sőt, egy alkalommal komoly konfliktusba keverte előjárójával szemben. A három esztendő alatt a kolostor belső élete különösebb események nélkül folyt. A külső munkákat Fejfer Gyula végezte, Páter Besnyő Gyula tudtával vagy felkérésére. A háznak már megvoltak a maga kialakult szokásai, mind a templomban, mind a kolostorban, s ezek irányították a mindennapi életet. Minden szerzetes akár közvetlenül, akár közvetve lelkipásztori munkát végzett. A belső élet elsősorban a templomot szolgálta, azokat a tömegeket igyekezett kielégíteni, amelyek nem mindennapi vágytól hajtva mennek pálosokat látni, pálos szellemmel töltekezni, s így felemelkedni Istenhez. A sziklatemplom különleges nemzeti jellegét a magyar katolicizmus vezetői is felismerték, és nem egy alkalommal fel is használták. Igen gyakran tartottak vallásos, de kifejezetten nemzeti jellegű ünnepségeket a templomban. A katolikus nagygyűlés minden évben hatalmas körmenettel zárult, melyet a sziklatemplomba, a magyarok nagyasszonyához vezettek, hogy ezt a nagy katolikus megmozdulást így méltóan fejezzék be. Felejthetetlen, szép, lenyűgöző látvány volt, mely minden évben sok tízezer katolikusnak nyújtott igaz lelki örömet, és új lángra gyújtotta a magyarok patrónájához való ragaszkodást. 1938-ban a Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus ideje alatt a budai ház tagjainak munkája megsokszorozódott. A rend vezetősége kispapjainkat is felrendelte Pécsről. Örömmel jöttek, hiszen közülük többen most látták először a budai házat, de vonzotta őket a világkongresszus is. A budai ház több külföldi vendégnek nyújtott otthont ezekre a szép napokra. A sziklatemplomban naponként megszámlálhatatlan szentmise volt. Délutánonként a lengyel zarándokok részére tartottunk ájtatosságokat. Kispapjainkat erőteljesen be kellett kapcsolnunk a templomi munkába, hogy külföldi vendégeinket megfelelően kiszolgálhassuk. Szabad idejükben azonban ők is részt vettek az ünnepségeken. A segítő testvéreknek hatalmas munkát kellett végezniük, hiszen a ház tele volt vendégekkel. A rendező bizottság elsősorban lengyeleket és olaszokat osztott be rendházunkba. Generális atyánk több lengyel páter kíséretében ugyancsak vendégünk volt. A kongresszus napjai kedves változatosságot jelentettek kispapjainknak. A megfeszített munka, kényelmetlen elhelyezés és egyéb nehézségek ellenére is igen jól érezték magukat a nagy zűrzavarban. A komolyság, az emelkedett hangulat mellett nem hiányoztak a humoros helyzetek, különösen a nyelvi nehézségek és az ebből származó félreértések okoztak sokszor derűs perceket. A filozófia már bevezette a kispapokat a latin nyelv gyakorlati használatába, de ez a tudomány teljesen csődöt mondott az olasz papoknál, akik a latint is olaszos akcentussal beszélik. Az egyik kispapunkkal történt meg, hogy a templomban foglalatoskodva egy ismeretlen olasz pap fordult hozzá, és gyorsan pergő nyelven valamit kért. A jó testvér csak egy-két szót értett meg a hatalmas szó áradatból, amelyet az olasz pap még élénk gesztikulálással is kísért. Végre mégis sikerült a testvérnek egy-két értelmes szót kiszedni a vendégből, s ebből arra következtetett, hogy gyóntatószékről van szó. Kézenfogva vezette az idegen papot a Szent István kápolnába, az egyik csukott gyóntatószék felé. Udvariasan kinyitotta az ajtót, és hellyel kínálta. A jó olasz pap arcán nagy megrökönyödés tükröződött, majd újból, de most már érthetően szinte szótagolva mondta, locum secretum, titkos hely. A katolicizmus impozáns megnyilvánulása az eukarisztikus világkongresszuson, a tudomány és művészet kiválóságainak részvétele. A hatalmas tömegek lelkesedése, e nem mindennapi élmények előnyösen hatottak a kispapokra és testvérekre. A katolikus világ egyetemessége gyakorlatilag is bemutatkozott nekik. A világkongresszus záró körmenetén rendünk tagjai is részt vettek, és csoportunkat a kispálosok egészítették ki. A körmenet sok látnivalója között ez a 12 kispálos ruhácska, a bájos fiúk, akik oly öntudatosan, komolyan lépkedtek az atyák előtt, nagy feltűnést és még nagyobb tetszést arattak. Az atyák ugyanis még jóval a kongresszus előtt felújították a régi pálos hagyományt, és Remete Szent Pál atyánk tiszteletére úgynevezett kispálos gyermekcsapatot szerveztek. A kispálosok első alakulatát Páter Ágoston vezette. Minden hét szombatján gyűlést tartottak, amelyen vezetőjük foglalkozott velük. Hetenként gyóntak és a hivatalos miséken közösen járultak a szent áldozáshoz. Minden kényszer nélkül szeretettel történt, s így könnyen magától értetődően vésődtek a fiatal lelkekbe a vallásos élet gyakorlatai. A hívek gyönyörködve nézték a 7-9 éves fiúkat, amint szép fehér ruhájukban komolyan szolgáltak az oltár körül. Az ártatlanságnak vitathatatlanul óriási ereje van. A hideg ész emberei, a kimért racionalisták, akik a legkevésbé sem hajlandók figyelembe venni az érzelmi momentumokat, mind-mind elragadtatással nézték a kis csoportot, nem tudtak közömbösek maradni ártatlanságuk láttán. Sűrűn csattogtak a fényképezőgépek, és a tömegből itt is, ott is felhangzott a tetszés, az elragadtatás hangja. A kongresszusi ünnepek befejezte után kispapjaink még Budán maradtak, hogy bevárják a Szent István jubileumi év megnyitását, majd visszatértek Pécsre, hogy előkészítsék a templom nagy ünnepét, a főoltár konszekrálását. Ennek az évnek az eseményeihez tartozik még a Magyar Pálosrend című történelmi munka megjelenése. Dr. Kisbán Emil budapesti középiskolai tanár már 1934-ben élénk érdeklődést mutatott a Pálosrend múltja iránt. Ugyanez év szeptember 30-án Páter Besnyő Gyula kíséretében Szolnokra utaztam, hogy ott részt vegyünk a nagy pálos költő és nyelvtudós Páter Versegi Ferenc szobrának leleplezésén. Itt találkoztunk dr. Kisbán tanárral, aki meleg szeretettel közeledett hozzánk és ismertette előttünk terveit. Budapesten is többször felkeresett bennünket, s bíztatásunkra hozzá is látott a nagy munkához. Két kötetben tervezte feldolgozni a rend magyarországi működését. 1936-ban részt vett a Csensztohovai zarándoklaton, hosszabb ideig ott is maradt, hogy a kolostor könyvtárában folytassa kutatásait. Amellett, hogy sok ismeretlen adatra talált az archívumban és a könyvtárban, a rend évkönyveinek azon folytatásait is megtalálta, melyeket rég elveszettnek hittünk. 1938-ban elkészült a mű első kötete, mely a rend történetét alapításától 1225-től 1711-ig foglalta magába. A második kötet 1940-ben látott napvilágot. A könyv megjelenésével kapcsolatban sajnálatos körülménynek kell mondanom, hogy a rendnek nem állott módjában azt még megjelenése előtt pontosan áttanulmányozni. Így történt meg, hogy a könyv olyan eseteket is napvilágra hozott, amelyek, ha meg is történtek, csak elszigetelt jelenségek voltak, és amelyeknek felemlítése szükségtelen volt egy olyan könyvben, melyet a rend a maga költségére adott ki. De propaganda céljára sem volt alkalmas a mű, mert száraz adatgyűjtemény, terve különböző forrásmunkákra való hivatkozással, és egyáltalán nem szolgálta azt a célt, hogy a rendet széles körben népszerűsítse. Mindezektől eltekintve a rend elismerte a szerző ama érdemeit, amelyek a pálos múlt ismertetéséért megilletik, és konfráterré avatta. Felmaradt azonban továbbra is annak szükségessége, hogy olyan mű írassék meg, amely népszerű formában ismertetné a rend hagyományait, szellemét, célkitűzéseit, és ezzel jobban szolgálná a rend érdekeit. Sajnos a világháború ennek a tervnek kivitelét is meggátolta. Azok az idők, amelyekkel eddig foglalkoztam, csendes éveknek nevezhetők. Külső viharok még nem dúlták fel Európát. A nép még élvezi a viszonylagos békességet, és a fejlődésnek különösebb okok nem állnak útjában. A gazdasági krízis, mint az első világháború következménye, még erősen korlátozza ugyan a lehetőségeket, és rendkívüli módon befolyásolja a rend fejlődését. Nagyobb szabású tervekre nem gondolhatunk. Szükségszerűen korlátoznunk kell a lelkipásztori munkát is, figyelembe véve a rendelkezésre álló erőket. Ez a magyarázata annak, hogy a budai kolostor ezen évei aránylag eseménytelenek mondhatók. Az atyák kis létszáma kisméretűvé teszi a templomi munkát, és teljesen kizárja a külső szereplés lehetőségét. Elmaradnak a nagy vállalkozások, amelyeknek terveit magunkkal hoztuk. Ezeket a terveket kénytelen, kelletlen elhalasztjuk jobb időkre. Amit azonban ezekben az években létrehoztak, kétségtelenül kedvező fényt vett munkásságunkra, főként, ha figyelembe vesszük a csekély lehetőségeket. Ez a munkásság óriási erőfeszítésekről és kitartásról tanúskodik. Az atyák, függetlenül származásuktól, válvetve dolgoznak. A lengyelek vállalják a kisegítő munkát, átengedve a főszerepet a magyar ajkúaknak. Nincs közöttük versengés és irigykedés. A nagy cél, a rend boldogulása tisztán lebeg előttük, és közös erővel, legjobb tudásuk szerint szolgálják azt. Az esetleges hibák, amelyek pedig elválaszthatatlanok az ember életétől, nem zavarják meg a harmonikus együttműködést. A budai ház közben sóvárogva tekint a pécsi rendház felé, az új kispapok és testvérek csapatától vár segítséget. Első bemutatkozásakor a kongresszus alkalmával egy kis csapat már megmutatta, hogy a rend szelleméhez ragaszkodva bele tud állni a munkába. Még egy alkalommal szerepeltek kispapjaink a nyilvánosság előtt, amikor a nagy pálos költő Páter Virág Benedek földi maradványait a tabáni temetőből a sziklatemplomhoz vitték át. A testvérek végig az úton, vállukon vitték a híres pálos koporsóját. Zadravoc István püspök gyönyörű beszédben méltatta a nagy pálos atya, s vele együtt az egész pálos rend múlhatatlan érdemeit Isten és a haza szolgálatában. A testvéreknek ugyan vissza kellett térniük Pécsre, de a pesti atyákat most még jobban éltette a remény, hogy rövidesen új, friss erők állnak be a munkába, s adnak új lendületet a fejlődésnek.
A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A tizedik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A húsvéti események záró aktusa Jézus mennybe menetele környékén ez a felszólítás. De milyen sokszor fölmerülhet bennünk a kétely, hogy hogyan menjek én el az egész világra, meg hogyan hirdessem az evangéliumot, amikor alig-alig tudok beszélni, amikor nem vagyok a szavak embere. Hogyan hirdethetjük az evangéliumot? Hirdethetjük szolgálatunkkal, melléállásunkkal, meghallgatásunkkal, szeretetünkkel. És hirdethetjük olyan módon is az evangéliumot, hogy segítjük azokat valami módon, akik viszont a szavak emberei, akiknek képességük, tehetségük van arra, hogy beszéljenek Jézus Krisztusról, beszéljenek a feltámadás örömhíréről. Itt a Mária Rádióban ezt teszi számos önkéntes, szól a feltámadás örömhíréről, szól hitünk igazságairól, tanúságot tesz Isten szeretetéről. És ha a rádió működését támogatjuk, segítjük, akkor ebben a feladatban tudunk segítségére lenni a szolgálóknak, akkor ilyen módon tulajdonképpen mi is teljesítjük Jézusnak a missziós parancsát, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Ezért vagyunk hálásak mindazoknak, akik támogatják adományukkal a rádió műsorát, és ezért kérjük továbbra is a testvérek támogatását, a testvérek segítségét. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.